mörkret och låt kändet vinna om ikväll.
6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Véglegessé vált a leendő Tisza párt kormányának névsora. Ülésezett Miskolc közgyűlése, kiemelt téma volt a DAM ipari területének megvásárlása. Vezetőváltás lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház élén. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Véglegessé vált a leendő Tisza párt kormányának névsora, közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök. A bejelentések szerint összesen 16 minisztériummal számolnak a jövőbeni kabinetben. A belügyminisztérium élére Pósfai Gábort, az igazságügyi minisztérium élére pedig Mellétei Barna Mártont jelölték. A kormányzati struktúrában több szakértő és politikai szereplő is helyet kap. A külügyi tárcát Orbán Anita, a pénzügyit Kármán András vezetné. Az egészségügyi miniszteri posztra Hegedűs Zsoltot jelölték. A tervek szerint a kabinetben külön tárcát kap a gazdaságfejlesztés, a környezetvédelem, az agrárium és a honvédelem is. A honvédelmi miniszteri posztra Ruszin Szendi Romulus neve került bejelentésre. A leendő kormány hivatalba lépése a parlament alakuló ülését követően történhet meg. A miniszterek kinevezéséről a köztársasági elnök dönt a miniszterelnök javaslatára. A Keresztény Demokrata Néppárt, a KDNP 9 országgyűlési bizottságban vesz részt a most induló parlamenti ciklusban, közölte Rétvári Bence. A politikus tájékoztatása szerint a korábban nemzetpolitikainak nevezett, immár magyarság politikai bizottság élére Nacsa Lőrinc kerül. Rétvári Bence hangsúlyozta, a KDNP minden döntését a kereszténydemokrata értékrend mentén hozzák meg. A párt számára kiemelt terület a vallásszabadság és az egyházi intézmények működésének biztosítása. A bizottsági munkában több ismert politikus is szerepet kap. Simicskó István a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöke lesz, míg Latorcai Csaba az országgyűlés alelnökeként dolgozik tovább. Juhász Hajnalka a külügyi és európai ügyekkel foglalkozó bizottságok tagja lesz. Seszták Miklós pedig a Gazdasági és Energetikai Bizottságban kap szerepet. Ülésezett Miskolc közgyűlése, kiemelt téma volt a DAM ipari területének megvásárlása. Tóth Szántai József hangsúlyozta, a döntés célja, hogy a város visszaszerezze gazdasági mozgásterét. A miskolci polgármester szerint a DAM nem csupán ingatlan ügy, hanem stratégiai jelentőségű ipari tartalék. Úgy fogalmazott, nem az volt a kérdés, hogy kockázatmentes-e a lépés, hanem az, hogy megengedheti-e magának a város a tétlenséget. A városvezetés szerint a döntést alapos értékbecslések előzték meg, és jogszerűen költséghatékonyan jártak el. A megvásárlással Miskolc vagyona nőtt, és hosszú távú gazdaságfejlesztési lehetőségek nyíltak meg. Nagy Ákos képviselő kiemelte, fontos, hogy a város többségi tulajdonosként irányíthatja a terület jövőjét. A következő lépések között szerepel az illegális hulladék felszámolása és a terület gazdasági hasznosítása. A Fidesz országgyűlési választási veresége miatt lemondott posztjáról Miskolc alpolgármestere. Hollósi András szerint a választási eredményeket mindenkinek értékelnie kell. A politikus a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjeként indult az áprilisi választásokon, de vereséget szenvedett a Tisza jelöltjétől. Stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten országos szinten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 17. heti adatok szerint minden vizsgált településen stagnálás volt tapasztalható, emelkedést csak Szeged térségében mértek. A szakemberek szerint a koncentráció mindenhol alacsony tartományban maradt. A tájékoztatás alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható a következő időszakban. Az influenza A vírus örökítő anyagának szintje szintén stagnált országos átlagban. A kimutatási határ feletti értékeket többek között Kaposvár, Kecskemét, Miskolc és Nyíregyháza esetében mérték. A szakértők szerint az influenza esetében sem várható számottevő emelkedés. Vezetőváltás lesz a Borsodabaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház élén Miskolcon. Az intézmény közlése szerint májustól Kostyán László Csaba látja el a főigazgatói feladatokat megbízottként. A jelenlegi főigazgató Zsákai Zsolt május 1-től ismét a gyógyító munkára koncentrál. A jövőben a baleseti és mozgásszervi sebészeti centrum vezetőjeként dolgozik tovább. A kórház szabályzata szerint ilyen esetben az orvosigazgató veszi át a főigazgatói feladatokat. Ennek megfelelően került a posztra Kostyán László Csaba is. Megbízása határozatlan időre szól, de legkésőbb addig tart, amíg a főigazgatói pozíciót véglegesen be nem töltik. A Földnapjához kapcsolódó országos akcióhéten jelentős mennyiségű illegális hulladékot gyűjtött össze a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A társaság tájékoztatása szerint 5 nap alatt összesen 154 tonna szemetet szedtek össze az ország közútjai mentén. Az akcióban a vállalat mind a 19 vármegyei igazgatósága, a budapesti központ, valamint 80 mérnökség vett részt. A munkálatok során több mint 400 útszakaszt tisztítottak meg az ott eldobott hulladéktól. Kiemelt figyelmet kaptak a forgalmas, turisztikailag népszerű területek, ahol tavasszal megnövekszik a látogatottság. A legnagyobb mennyiségű szemetet Borsodabaúj-Zemplén vármegyében gyűjtötték össze, közel 30 tonnát. Pest vármegyében több mint 26 tonna, Győr-Moson-Sopronban pedig mintegy 14,8 tonna hulladékot távolítottak el. A Magyar Közút Nonprofit ZRT arra kéri a közlekedőket, hogy a hulladékot ne dobják ki az autóból, és használják a kijelölt gyűjtőhelyeket. Különleges zenei eseménynek adott otthont Miskolc. Megrendezték a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei hegedűs találkozót. A 3 évente megszervezett eseménynek a miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola adott helyet. A rendezvényen a résztvevők Heresz Judit emléke előtt is tisztelegtek. Az egykori pedagógus a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagja volt és generációkat tanított. A találkozón 49 diák lépett színpadra, 12 intézményből több településről érkezve. A program egyben minősítő verseny is volt, ahol a növendékeket szakmai zsűri értékelte. A zsűri arany, ezüst és bronz minősítéseket, valamint külön diakat is kiosztott. A szervezők hangsúlyozták, már a részvétel is komoly teljesítmény, hiszen a felkészülés nagy kitartást igényel. Kiemelkedő nemzetközi elismerést kapott a Mirehu Nonprofit Kft. A társaság Will Be Back programja bekerült az Európai Hulladékcsökkentési Hét díjának döntősei közé. A rangos versenyre több mint 13 ezer projekt érkezett, ezek közül választották ki a legjobbakat. A Mirehu kezdeményezése a gazdálkodó szervezetek kategóriájában a 3 legjobb európai pályázat közé jutott. A program az elektronikai hulladékok csökkentésére, újrahasználatára és a körforgásos szemlélet erősítésére fókuszál. A zsűri az ötlet eredetiségét, szakmai tartalmát és hosszú távú hatását is kiemelte. A díjakat június 4-én adják át Brüsszelben, az Európai Unió Green Week program sorozatának részeként. A Mirehu ezzel már másodszor képviselheti hazánkat a rangos európai megmérettetésen. Salgótarján önkormányzata közfoglalkoztatási mintaprogramot indított az illegális hulladék lerakók felszámolására, amelynek célja a város területén található nagyobb szennyezett területek megtisztítása egy éven belül. A Városüzemeltetési Iroda előzetes felmérése során 16 olyan helyszínt azonosítottak, ahol a lerakott hulladék mennyisége eléri vagy meghaladja a 10 köbmétert. A teljes mennyiség megközelítőleg 2200 köbméterre tehető. A program megvalósításában 22 közfoglalkoztatott vesz részt, a munkát a VGÜ Nonprofit Kft. Szakmai irányítása mellett végzik. A cél nem csak a hulladék eltávolítása, hanem a területek rendezése és környezeti helyreállítása is a beavatkozások után. A megtisztított területek a felszámolást követően rendezett állapotban kerülnek vissza a városi környezetbe. A NetRisk online biztosítás közvetítő adatai szerint az idei év első 4 hónapjában csaknem 12%-kal több utasbiztosítást kötöttek, mint egy évvel korábban. A biztosítások átlagdíja éves szinten 4%-kal emelkedett, így elérte a körülbelül 11 ezer forintot. Az egyfőre jutó napi átlagdíj 7,6%-kal nőtt, és jelenleg majdnem 900 forint körül alakul. A társaság szerint a drágulás részben annak köszönhető, hogy többen választottak távolabbi úti célokat, például Ázsiát vagy Afrikát. A január és március közötti időszakban az egyfőre jutó napi díj még magasabb, 920 forint volt, ami éves összevetésben emelkedést mutat. Ugyanakkor húsvét környékén már csökkenés látszott, mivel többen utaztak közeli európai országokba. A húsvéti időszakban az utasbiztosítás kötések száma 12%-kal nőtt az előző évhez képest. Az utazók 92%-a Európán belül maradt, a legnépszerűbb célpont Olaszország, majd Ausztria volt. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régiókrónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Pedig is
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok! Az Európa Rádió mikrofonjánál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban elsőként Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkkal jelentkezünk. A félhetes rövid hírek után napindító témánkkal várjuk majd Önöket. Ha tehetik, válasszák ma reggel is az Európa Rádiót.
If you curse me, then I will bless you. If you hurt me, I will forgive. And if you hate me, then I will love you. I choose the Jesus way. If you're helpless, I will defend you. And if you're burdened, I'll share the weight. And if you're hopeless, then let me show you there's hope in the Jesus way.
He is the truth.
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás, békesség, Tóth Mihala Veronika vagyok, a Debrecen Kossuth utcai református egyházközség lelki pásztora. Istenünk igéjét, a Biblia olvasó kalauz napi igéjét olvasom. A Róma beliekhez írott levél 6. fejezetéből a 22. és a 23. verset. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A jó döntés gyümölcse az, hogy Isten gyermekeiként tekint ránk. Azt mondja, hogy jó, akkor beköltözhetsz az országomba, állampolgár leszel ott. Megtérésünk gyümölcse, mondja Pál apostol, az, hogy megszentelődés állapotába kerülünk, és ez a megszentelődés, ez úgy történik, hogy beköltözünk a szent országába, és ott éldegélünk, és ott középpontban naponként a szentség van. Szent időt, szent teret hoz létre az életünkben az, hogyha Istenhez szegődünk. Ezek a szent idők és terek, ezek nem csak a templomban élhetőek meg, hanem megélhetőek bárhol. Ahogy az ember halad előre az életében, valahogy egyre több szent idő és egyre több szent tér jelenik meg az életében. Az otthonában is lehet ilyen szent tér. Jellemzően szent tér lehet az asztal, amikoré leülünk, ahol leül a család, és akkor a közös étkezések alkalmával az, hogy imádsággal kezdjük el az étkezést, és utána valahogy beszélünk a lelkünkről, az életünkről, a barátságainkról, a szerelmeinkről, a nehézségeinkről és az örömeinkről, valahogy mégis ott mindig, az asztal körül mindig Isten jelenlétében történik. Szóval a szent közelében újra meg újra átvesszük, átvehetjük a szent leckéket. Ez azt is jelenti, hogy az ember előveszi naponként a szentírást, olvassa a szent leckéket, mondogatjuk azokat a szavakat, amikor imádkozunk, amik Istenhez visznek közel, és elkezdjük megtanulni a szent nyelvet. Az elmúlt 3 évben próbáltam, hát hogy úgy mondjam, az életem második felében elsajátítani nulláról egy idegen nyelvet. Hát nem volt egy sikertörténet. Végül letettem a nyelvvizsgát, de úgy, mint aki tényleg börtönből szabadul. Szóval borzalmas volt. Először a szavak, aztán tűmondatok, aztán összetett mondatok, aztán jöttek a szövegek. Szavak, szavak és szavak. Először, amikor az ember megismeri Istent, akkor csak szavak vannak. Mint egy-egy foltnyi világosság a sötétségben. És aztán szépen lassan elkezdjük megismerni a bibliai történeteket, összeállnak a fejünkben történetek, összetudunk kapcsolni területeket, amik eddig távol voltak egymástól. Kiderül, hogy mi a köze Dávidnak Jézushoz. Szóval összekapcsolódnak a fejünkben dolgok, és egyre nagyobb terület szabadul fel a lelkünkben. Egyre nagyobb lesz a világosság. Megszentelődés egy tanulási folyamat. Ugyanolyan tanulási folyamat, mint mikor nyelvet tanulunk. Újra meg újra elmentem az olasz tanárhoz, és az első évben újra meg újra elfelejtettem, volt úgy még rendesen olvasni is. Csak nézett rám szegény olasz tanár, és azt kérdezte, hogy ezt most komolyan így gondoltad. És igen, az életünkben is így vagyunk, hogy tanulgatjuk a leckéket, és olyan néha, mintha tényleg az alapokat sem ismernénk. Mintha teljesen a nulláról kellene indulni. Ezt a tapasztalatot nevezzük megszentelődésnek. Ezt a tapasztalatot, amiben a végére, azt mondja Pál apostol, ha küzdelsz, ha mész rajta, ha nem adod fel, ha újra oda mész, ha újra kinyitod a Szentírást, megérkezünk az örök életbe. és az olyan lesz, mintha börtönből szabadulnánk. Ebben teljesen biztos vagyok, hogy azt a fajta küzdelmet fogjuk elveszíteni, amit a naponkénti küzdelem, hát ahogyan a Szentírás mondja, Istennel és önmagunkkal. Amen. Kérünk téged, Istenünk, hogy adj kitartást, hogy tudjunk járni a megszentelődés útján, és meg tudjunk érkezni az örök életbe. Amen. Áldás békesség.
Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Vezetőváltás lesz a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház élén Miskolcon. Az intézmény közlése szerint májustól Kostyán László Csaba látja el a főigazgatói feladatokat megbízottként. A jelenlegi főigazgató Zsákai Zsolt május 1-től ismét a gyógyító munkára koncentrál. A jövőben a baleseti és mozgásszervi sebészeti centrum vezetőjeként dolgozik tovább. A kórház szabályzata szerint ilyen esetben az orvosigazgató veszi át a főigazgatói feladatokat. Ennek megfelelően került a posztra Kostyán László Csaba is. Megbízása határozatlan időre szól, de legkésőbb addig tart, amíg a főigazgatói pozíciót véglegesen be nem töltik. Stratégiai együttműködést kötött a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és a Debreceni Egyetem. A megállapodás célja a hazai gyógyszeripar versenyképességének erősítése és a kutatásfejlesztés támogatása. A felek kiemelték, az oktatás minősége és a szakember utánpótlás kulcsfontosságú az ágazat jövője szempontjából. Különösen a gyógyszerészet, a biotechnológia és az élettudományi képzések kapnak szerepet. Szilvási Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora emlékeztetett, a két szervezet együttműködése több mint 20 éves múltra tekint vissza. Debrecen mára a hazai gyógyszeripari innováció egyik meghatározó központjává vált. Greskovics Dávid, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnöke szerint a megállapodás a gyakorlati képzések és az ipari kutatások erősítését is szolgálja. Cél a modern gyógyszergyártás igényeihez igazodó szakemberek képzése. Stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten országos szinten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 17. heti adatok szerint minden vizsgált településen stagnálás volt tapasztalható, emelkedést csak Szeged térségében mértek. A szakemberek szerint a koncentráció mindenhol alacsony tartományban maradt. A tájékoztatás alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható a következő időszakban. Az influenza A vírus örökítő anyagának szintje szintén stagnált országos átlagban. A kimutatási határ feletti értékeket többek között Kaposvár, Kecskemét, Miskolc és Nyíregyháza esetében mérték. A szakértők szerint az influenza esetében sem várható számottevő emelkedés. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a HÖOK, üdvözölte, hogy a tervek szerint a közoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás egy egységes oktatási minisztérium alá kerül. A szervezet szerint ez az átalakítás lehetőséget teremthet arra, hogy az oktatási rendszerben jelenlévő egyenlőtlenségeket hatékonyabban kezeljék, és javuljanak a diplomaszerzés esélyei a hátrányosabb helyzetű fiatalok számára is. Kiemelték, hogy ma sok esetben nem kizárólag a tanulmányi teljesítmény dönt a felsőoktatásba jutásról, hanem a családi háttér, az anyagi helyzet és a társadalmi különbségek is erősen befolyásolják az esélyeket. A HÖOK szerint az egységes irányítás lehetőséget adhat arra, hogy az oktatási problémákra ne külön-külön, hanem az egész életpályát átfogó szemlélettel szülessenek megoldások. Fontosnak tartják, hogy a hallgatói megélhetés kérdései, például az ösztöndíjak, a lakhatás és a karriertervezés nagyobb hangsúlyt kapjanak a felsőoktatás politikában. Május 1-től tűzgyújtási tilalmat rendelt el Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a NÉBIH. A döntést a tartósan száraz, csapadékmentes időjárás és a várhatóan tovább erősödő szél indokolja. A hatóság szerint a körülmények miatt jelentősen megnőtt az erdő és vegetáció tüzek kialakulásának kockázata. Az elmúlt időszakban több olyan tűzeset is történt a térségben, amelynek során több hektáron pusztult a növényzet. A tüzek nem csak a természetet, hanem a mezőgazdasági területeket és építményeket is veszélyeztetik. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében is. A kijelölt erdei tűzrakóhelyek használata is tiltott a korlátozás ideje alatt. Kivételt csak a zárt égésterű, szikrafogóval ellátott eszközök, például gázfőzők jelentenek.
Európa Rádió híreit hallották. Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Ha közelebbről megnézzük, a hangyák világa meglepően hasonlít a miénkre. Bonyolult, jól szervezett hálózatokban élnek, ahol minden erőforrásnak kulcs szerepe van. De mi történik, ha egy fontos elem kiesik a rendszerből? Egy több mint 10 éve tartó nemzetközi kutatás erre keresi a választ a havasi vörös hangyák példáján. Az eredmények nem csak róluk, hanem az önszerveződő rendszerek működéséről is sokat elárulnak. Piros Imre Sándorral, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával Balázs Alexandra beszélgetett a részletekről.
Ez egy amerikai és brit közös kutatás volt. Egyrésztről Amerikában két egyetem, a Harvey Mudd College, illetve a Washingtoni Állami Egyetem, és Európából pedig a Yorki Egyetem vett részt ebben a kutatásban. Én a Yorki Egyetemen pályáztam meg egy posztdoktori kutatói ösztöndíjat még 2022 őszén, és akkor kerültem oda, és ott dolgoztam egy évet ezen a témán.
De miért egyébként ilyen havasi hangyák nem élnek Magyarországon?
A rokonaik élnek, ugye a vörös hangyák, azoknak van több fajuk, amik egyébként közeli rokonságot alkotnak, ezt a taxonómusok úgy szokták mondani, hogy ilyen fajkomplexet alkotnak. Magyarországon is találunk vörös hangyákat, közeli rokonai azoknak a hangyákkal, akikkel én foglalkoztam Angliában, de nem pontosan ugyanúgy viselkednek.
Ez fontos volt egyébként, hogy vörös hangyákat figyeltek meg?
Itt a kutatásnak olyan indítatása volt, hogy egyrészt a hangyáknak ezeknek a hálózatait és a hálózatainak a dinamikáját akarták kutatni a kollégáink, és ezt több modellfajt is választottak ki. Egyrészt Floridában élő hangyafajokat vizsgáltak, amik ilyen kiszáradt fa törzsek odvaiban alakítják ki a fészkeiket, és itt a fák mentén, ugye a faágak mentén tudnak mozogni, és további ilyen kis bolyokat létrehozni a fán. Ez volt az egyik vizsgálati rendszer, ami azért volt itt kutatási szempontból érdekes, mert úgymond ilyen kötött pályán tudnak csak mozogni. Másik nagy kutatási rendszer volt, hogy ezek az Észak-Angliában élő vörös hangyafajok ilyen több bolyos kolóniákat tudnak létrehozni. És mivel úgy alapvetően a talajon építnek nagy fészkeket, így az ő úthálózataik kevésbé vannak kötve egy megadott infrastruktúrához, mint ezeknek a floridai hangyáknak a hálózatai, és ez adott egy jó összehasonlítási alapot, hogy jobban megértessük, hogy hogyan fejlődnek ki ezek a hálózatok.
Szerves részei egyébként az erdőknek ezek a vörös hangyák?
Igen, nagyon fontosak. A hangyák eleve nagyon fontosak szinte minden ökoszisztémában. Ugye, rengeteg hangya él velünk, még akkor is, hogyha nem is mindig tudatosul ez bennünk. Úgy szokták becsülni, hogy a Földön nagyjából 1000 billió hangya él, tehát hogyha az ösztömegüket nézzük, akkor nagyjából az emberiség ösztömegével összemérhető van. A teljes tömegük az erdőkben is a vörös hangyák rendkívül fontos szerepet töltenek be. Ugye hatalmas fészkeket építenek, ugye ezzel egyrészt a talaj szerkezetét is megváltoztatják, a talaj pH-jára is hatással van az a körforgás, amit végeznek a bolyai körül, és ugye rengeteg élelmet gyűjtenek fel, dolgoznak fel, és azért nagyon fontosak az anyagkörforgásban.
Miért lehet azt mondani, hogy hasonló problémákkal küzdenek, vagy szembesülnek a hangyák is, mint mi emberek?
Hát ugye ezek a vörös hangya kolóniák, amiket mi vizsgáltunk, nagyon érdekes hálózatot hoznak létre, ami egyébként hasonlíthat is a mi közlekedési rendszerünkhöz. Ezek azért különlegesek ezek a hangya kolóniák, amiket mi vizsgáltunk, mert több bolyos kolóniákat alkotnak. Alapvetően bele gondolunk, akkor jellemzően egy hangyára gondolunk, ugye van egy bolyuk egy királynővel, és ők nem engednek be oda más hangyákat, hogy védjék magukat, és ugye a boly túlélését biztosítsák. De bizonyos hangyáknál ki tud alakulni az, hogy ők akkor is felismerik egymást egy bolyba tartozónak, hogyha valójában fizikailag már nem egy helyen laknak. És akkor úgymond így át tudnak járni egymáshoz, egymás bolyait meg tudják látogatni. És ezeknek az észak-angliai hangyáknak úgy néz ki az élete, hogy van egy sok bolyból álló kolónia, és ugye azok a hangyák ismertek arról, hogy a munkát meg tudják osztani egymás között. Például vannak, akik ugye a táplálékszerzéssel foglalkoznak, vannak olyan dolgozók, akik meg az utódoknak a gondozásával foglalkoznak a bolyban. Nekik is szükségük van élelemre. Ugye ezt azoktól a hangyáktól szokták elkérni, akik kimennek, és az a dolguk, hogy táplálékot hordjanak be a fészekbe. És azért egy elég komplex hálózat alakul ki így a sok baj közt. Ugye megvannak a hangyáknak azok az utai, amik ezek a táplálékszerző utak, ezeken elindulnak, ezek fákhoz vezetnek, a fák lombozatában pedig levéltetvek élnek, akik egy cukros mészharmat nevű váladékot választanak ki. Hangyák ezt felszívják, és ezt használják táplálékul, és ezt elviszik a bolyba a többieknek. A hangyáknak van egy nagyon érdekes, hogy nem csak egy rendes, sima gyomruk van, hanem van egy szociális gyomruk is, ami arra szolgál, hogy ezt a folyékony táplálékot meg tudják osztani másokkal, ezt vissza tudják juttatni más hangyáknak. Ez a hálózat úgy néz ki, hogy akkor vannak ezek a táplálékszerző utak, ahol a mészharmatot hozzák be, és vannak a bolyok közötti utak. Ugye itt a bolyok között akkor meg tudják tenni azt hangyák, hogy átjárnak például egy másik bolyba, és onnan kérnek táplálékot, vagy hogyha azt látják, hogy valamelyik boly az alkalmasabb a lárvák nevelésére, akkor oda át tudják vinni a lárvákat esetleg, hogyha az a boly megsérült, vagy csak számukra jobb helyszínen van, például jobb a benapozottsága, és ezért melegebb.
De akkor ezek szerint, hogyha mondjuk azt látjuk, hogy egy virágon van például az őszi rózsa, meg a krizantém, ami imádnak a levéltetvek, és amikor látunk hangyákat, akkor ők szoros együttműködésben élnek, nem pedig az, hogy a hangya az viszi a levéltetveket be a bolyba?
Nem igazán, ugye ez úgy néz ki, hogy a hangyák nagyon érdekesek, mert egyrésztről a növénytermesztés és az állattartás is megjelenik náluk, és a levéltetvekkel való kapcsolatokat szoktuk hívni ilyen állattartásnak. Levéltetvek úgy működnek, főleg ezek a hangyákkal való kapcsolatuk, főleg ilyen nagyobb fákon lehet megfigyelni. Úgy néz ki, hogy a levéltetvek cukros nedvet szivogatnak a növényekből. Ez jó, mert rengeteg cukor van benne, a szénhidrát, az energiát ad, viszont nem ez az egyetlen táplálék típus, amire szüksége van a leveltetveknek is. Nekik szükségük van ugye még emellett fehérjékre, nyomelemekre is, de ennek nagyon alacsony a tartalma ebben a cukros folyadékban, amit kiszívnak. Úgyhogy sokkal-sokkal-sokkal többet kell kiszívniuk, mint amennyi cukorra szükségük van, és ezt a felesleget kijuttatják magukból. A hangyák pedig ezt szívják fel, és ezért vigyáznak is a legtöbb esetben a levéltetveikre, hiszen úgymond ilyen cukros nedvet választanak ki. Sok esetben megfigyelték, hogy a hangyák akár védelmezhetik is más ragadozóktól az ő levéltetveiket, és ugye azért nem érdemes őket bevinni a bolyba, mert ezek a levéltetvek ugye a növényen tudják ezt a mészharmatot folyamatosan a hangyák számára kiválasztani.
Ahol egyébként megjelennek ezek a havasi vörös hangyák, ott előbb-utóbb kiszorulnak a többi hangyafajok?
A havasi vörös hangyák, ahol élnek, a Nyugat-Európában ott ők őshonos fajnak számítanak, tehát nem invazív hangyák, ezért nem szorítanak ki más hangyákat, sőt, elég jól együtt tudnak élni más hangyafajokkal. Például van egy specializált hangyafaj, a magyarul vendéghangyának hívjuk, ami csak és kizárólag a vörös hangyák fészkeiben él. El tudott rejtőzni, hangyák egymást alapvetően kémiai kommunikáció útján ismerik fel, a kült a karójukra kiválasztanak különböző ilyen szénhidrogén vegyületeket, amik nagyon egyediek, annyira egyediek, hogy legtöbb esetben a boly szinten meg tudják egymást különböztetni. És aki nem viseli ezt a szénhidrogén új lenyomatot, azt a hangyák a fészekből eltávolítják. De sok faj, köztük ez a vendég hangya is megtanulta lemásolni ezt az új lenyomatot, ezt a szénhidrogén új lenyomatot, így ő tudja élvezni a védelmét a vörös hangya fészkeknek. Hasonlóan ez több egyéb ízeltlábú faj meg tudja tenni, úgyhogy ezek a nagy hangyafészkek külön ilyen élőhelyként tudnak szolgálni az erdőn belül.
És megvannak azok a fák, amelyek köré szervezik a bolyt?
Igen, itt ezeket a hálózatokat úgy vizsgáltuk, hogy térképeket készítettünk ezekről a hálózatokról. Ez a helyszín erre különösen alkalmas volt, mert ott még megvolt az Angliában jellemző birka legeltetés, akik nagyon rövidre rágják a gyepet, ezért könnyen meg tudjuk keresni a hangyáknak az útjait, hogy hova vezetnek. És ezek a táplálékszerző utak, ezek nagy fák lombozatára vezetnek fel, és ott meg is tudtuk figyelni, hogy a hangyák szépen másznak fel a fán a lombozatra, és az ott élő levéltetveket keresték fel a mészharmatuk miatt.
Egyébként milyen érdekes, hogy amit a hangyák ösztönből építenek ki, ezt a logisztikai hálózatot, és hogy elosztják közöttük, hogy ki felelős a táplálékért, ki a nevelésért, stb. Azt mi emberek tudatosan alakítottuk ki, tehát tanulás útján.
Igen, a hangyák is tanulnak egymástól, és ők voltak az első nem gerincesek, ahol egyébként a tanítás viselkedését leírtek. Az, hogy ki milyen szerepet vállal a bolyban, annak egyébként nagy szerepe van abban, hogy hol tart ő az egyet fejlődésében. Ugye a hangyák a fészekben kezdik el az életüket, amikor kikülnek a kis bábjukból, akkor az első szerepük jellemzően az, hogy ha már úgyis ott vannak, akkor a többi bábnak a gondozásában vesznek részt. És ahogy egyre növekednek, úgy válthatnak esetleg szerepet, és akkor lehetnek belőlük ilyen táplálékszerző feladatot ellátó, vagy védelmi feladatot ellátó hangyák. De tudnak tanulni egymástól, és kommunikálnak is egymással. A legelterjedtebb és legjellemzőbb formája az a feromonokkal való kommunikáció. Feromonok azok olyan üzenetet hordozó anyagok, amit az állatok a testükön kívülre juttatnak ki, tehát más állatoknak üzennek vele. A hangyák nyelve az jellemzően ilyen feromonokból épül fel, de mivel ugye egy állandó feromon felhőben élnek, néha hangyák szeretnék külön felhívni magukra a figyelmet, hogy mutassanak a többi hangyának valami érdekeset, és ezt sokszor megteszik fizikai jelzésekkel is. Tehát például, hogyha meg akarnak állítani egy másik hangyát, akkor az első két lábukkal dobolhatnak a másik hangya fején. És a tanítás is megjelenik, van olyan hangyafaj, ami azt találtak, hogy az a legegyszerűbb, hogy egy másik hangyát el akar vinni egy táplálékhoz, hogy egyszer megfogja és oda viszi fizikailag, és akkor megtalálta a táplálékban.
Ha közelebbről megnézzük, a hangyák világa meglepően hasonlít a miénkre. Bonyolult, jól szervezett hálózatokban élnek, ahol minden erőforrásnak kulcs szerepe van. De mi történik, ha egy fontos elem kiesik a rendszerből? Egy több mint 10 éve tartó nemzetközi kutatás erre keresi a választ a havasi vörös hangyák példáján. Az eredmények nem csak róluk, hanem az önszerveződő rendszerek működéséről is sokat elárulnak. Piros Imre Sándorral, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával Balázs Alexandra beszélgetett a részletekről.
Nekem a boldogság. Ki vagy te? Remélem orvos, és van nálad valami orvosság. Ahogy a boldosnak a kenyér úgy jár, az irigynek is kitől semmit se kap. A falkánk legyél a bojtán, légy mindenki, ahogy a nap. Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltba mindenem, hogy kéne fejtenem. Segíts nekem! Kit úgy bújtat el a paplan, hogy álomban ott játszik. Veled kiláthatatlan, vígan bújócskázik. Nyugi, nem te voltál gyógy, lehet csak én fáradtam el. Elfelejtettem, mi az igazi sors. Sok meg újra, hogy hol tanulhatnám el. Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múlt, segíts nekem. Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltba mindenem, hogy kéne fejtenem. Segíts nekem.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 óra jönnek a hírek itt az Európa Rádióban, utána kontinentális reggelivel folytatjuk délelőtti kínálatunkat. További kellemes időtöltést kívánok!
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Ha elmennél végleg, ugye gondolsz majd rám, köszönj el, mielőtt útnak indulnál. Nézz fel az égre és mondd, mit látsz. Angyalok körbe kerítnek, keringnek, de te ott állsz, és várod majd, hogy valaki egy szebb jövőre adja a szavát. Nézd fel az égre, és mondd, mit látsz. Látod, ahogyan szállnak mégis a szemedet, hitetet, hogy nem látod csodát. De ha velük szállnál fenn a magasba, nem jönnél vissza már.
a keskeny útporát. Kézen fogva boldogan ballagtunk, te még nem láttál csodát. Amikor mindenhová felmásztunk, s anyánk varta az elszakadt ruhát. Istenem, milyen boldogak voltunk, az volt a legszebb év talán. Gyorsan telnek az éveink, az időnk most lejár. Elillannak és nem lehet őket visszatekerni már. Ha elmennél végleg, ugye gondolsz majd rám. Köszönj el, mielőtt útnak indulnál. Köszönj el, mielőtt útnak indulnál.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.